Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk témája Vörös Sándor istenes költészete. Két verset fogunk átbeszélni, elemezni, kicsit boncolgatni, és természetesen megosztani minden gondolatunkat a hallgatóinkkal ezekről a versekről. S. Béres Bernadettel, a Jászárok Szállási Deák Ferenc Gimnázium tanárával, irodalomtörténésszel, jó magam pedig Dobri Imre vagyok, a Kortárs Irodalmi és Művészeti Folyóirat online kiadásának szerkesztője. Első kérdésem hozzád, milyen szerepe van az Istennek, a hitnek, a vallásosságnak Vörös Sándor verseiben?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és elsőként arra gondoltam, hogy valószínűleg mindenkinek sokkal inkább merül föl Vörös Sándor neve kapcsán azt, hogy gyerekkorunktól hallgatjuk a dallamos, ritmusos gyermekverseit, a Galagonyát, a Bóbitát, a Rókaregerókát. Tudjuk, hogy nagyon kísérletező kedvű költő volt, hatalmas fordítói életművel. A középiskolában is ezekről van sokkal inkább szó, és sokkal kevésbé hallunk arról, hogy bizony az ő nagy irodalmi, alkotói életművének egy nagyon erőteljes szólamát képviseli ez a túlvilági létezőről, az Istenről való gondolkodás. Tehát elég sok versében szerepel az Isten. Mivel ő az evangélikus felekezethez kötődött, ezért többet gondolkodnak róla, vagy többet írtak róla az evangélikus testvéreink. Így például, amikor 2013-ban Vörös Sándor születésének centenáriuma volt, akkor az ő szülőfalujában Csöngén Fabinyi Tamás püspök úr tartott igehirdetést, mégpedig arról beszélt, hogy Vörös Sándor verseit a teremtő, megváltó és megszentelő Isten szépségéről szóló szövegekként értelmezte. És ez az igehirdetés adta egy összegzését Vörös Sándor istenes verseinek, összegyűjtötte és keresztény szempontból értelmezte Vörös Sándor sokszor összetett Isten képét. Például a legfontosabb költemények az ének a teremtésről, az ima, a vonj sugaratba, vagy a hajnali áhítat, illetve a Bolero című versek. Egy másik nagyon fontos közelítés volt Weiner Sennyei Tibor kortárs költő előadása Vörös és az Isten címmel. Ezt is meghallgathatják a kedves hallgatók, ezt az előadást az interneten, és mások is írtak erről a témakörről. Azonban itt most mi szeretnénk két olyan rövid versét figyelmükbe ajánlani a hallgatóknak, amik Vörös Sándor nagy istenes verseinek árnyékában húzódnak meg, de szerintünk, vagy véleményünk szerint a tömör szépségük okán talán érdemesek lehetnek a figyelmünkre.
Vörös Sándor, Isten kezében. Az égigérő bércek között járok, egymásba olvad hegyvölgy és határ. Ugyanaz fenn és len, csak annyit látok, mint csarnok ívén mászkáló bogár.
Miért pont ezt a két verset választottad?
Ez a két rövid vers, amit az előbb elhangzott Isten kezében, és a másik a Pré-egzisztencia című vers, két négy soros vers. Ezek 1952-ben, tehát a 20. század derekán jelentek meg Vörös Sándor a Hallgatás tornya című kötetében, ennek is Orbis Pictus című versciklusában. A versciklus címe azért cseng ismerősen az olvasóknak, illetve a hallgatóknak, mert Johannes Amos Comenius cseh pedagógus az 1650-es években Sárospatakon tanított, és az itt eltöltött évei alatt készítette egy gyermekeknek szánt, gazdagon illusztrált tankönyvet, ennek volt a címe Orbis Pictus. Ezt ma úgy tudnánk elképzelni körülbelül, mint a Tesszvesz város című gyerekkönyvek, sok képpel, szövegekkel, vagy a böngészők képes szótárak, amiket ugye ma is használunk. Ez óriási siker volt abban a korban, hiszen 300 kiadásban jelent meg. Tehát ezt a címet, vagy ezt a tankönyvet választotta Vörös Sándor a versciklus címének, Orbis Pictus. A jelentése különben valami olyasmi, hogy a világ lefestve, vagy a látható világ képekben, egyébként ez a rövidített címe, tehát van egy hosszabb latin címe. Vörösnek ez a versciklusa 100 darab versből áll, ezt körülbelül 150-160 versből válogatta Vörös Sándor, és ezekben a 6. az Isten kezében című vers, és a 95. a Pré-egzisztencia. Mindkét vers négy soros, mint említettem, és képi megformáltságuk és nagyon hasonló gondolatviláguk miatt egymást mellé illeszthetők, hiszen mind a kettőben az emberi élet kicsinségéről, viszonylagosságáról van szó, illetve arról, hogy az ember látszólag jelentéktelen mi voltával együtt is a Teremtő Isten megismételhetetlen remek műve.
Nagyon fontos kérdés az, hogy ezt a két verset és leginkább az Isten kezében címűt hol tudjuk elhelyezni az életműben? Az egy külön irodalomtörténeti kuriózum, hogy 1952-ben jelentek meg ezek a versek, mondhatni nem éppen a legvallásosabb befogadói közegben. A Hallgatás tornya című kötet cím persze önmagáért beszél, de mégis ez rendkívül érdekes ebben a nagyon gazdag életműben, hogy vajon ezt a verset hol helyeznéd el?
Nyilvánvalóan nem tartoznak a legnagyobb vörös versek közé, hiszen már nem is csak a befogadói szempontból, vagy nem is csak az irodalom történet hanyagolása mutatja ezt, hanem egyszerűen a rövidségük okán nem az életmű fő sodrába tartoznak. Azonban pont ez a két vers a kis szépsége, kis sűrűsége folytán szerintem alkalmas lehet arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a Vörös Sándori képalkotáshoz, ahogyan ő gondolkodott, tehát egy picit közelebb kerüljünk akár a nagyobb verseihez is, és ezért is szerettük volna megmutatni ezt a két verset, mert ugyan például az Isten kezében című versben nem szerepel kifejezett módon az Isten, a másikban majd ugye mint versalany megjelenik, de mégiscsak nagyon fontos dolgokat mond, nagyon fontos Isten élményt közvetít felénk.
Ami még nagyon fontos, hogy nem csak az életműben tudjuk elhelyezni ezeket a verseket, hanem a biblikus hagyományban is. Hiszen az Isten kezében című négy soros a címével már utal az Ószövetségi Prédikátor könyvére. Hogy helyeznéd el ezt a biblikus hagyományban? Vagy milyen hagyományos gondolati ívet visz tovább?
Az Isten kezében című vers szerintem nagyon sokféle hagyományt mozgat. Ahogy említetted, tényleg a Prédikátor könyvének 9. fejezetének első versében szerepel, konkrétan ez a kifejezés Isten kezében, ezt idézném is szó szerint. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá, minden előtte van. Itt az idézet vége. A vers tehát előszövegként működteti ezt a Prédikátor könyvét. Nekünk ez már olyan otthonos fordulat, hogy Isten kezében, hiszen ugye egy népszerű televíziós műsornak és egy versantológiának a címeként is ismerjük. Ez akkor még Vörös Sándor korában a 50-es években nem volt ennyire közkedvelt fordulat. A vers előszövege tehát azt mondja, hogy az igazak és a bölcsek vannak az Isten kezében. Tehát maga a cím már azt mondja, hogy a versbéli én, akiről a vers szól, hogy jár és lát, az az igaz és a bölcs emberek közé tartozik, Isten emberei közé. Azonban szerintem a népmesei hagyományhoz is kapcsolódik a vers, hiszen az első sora már olyan, mintha egy mesét olvasnánk. Rögtön az égigérő szókapcsolat felidézi a népköltészet és a népmesék hangulatát és világát, ahol bátor, szinte természetfeletti képességekkel és erővel rendelkező hős vándorol, a sor második fele ugye, hogy bércek között járok, és olyan magasságokat hódít meg, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak a számára. A második sorban azonban már esetlegesség kerül a szövegbe, és elmosódnak a határok, viszonylagossá válik az érzékelés, hiszen így fogalmaz a vers, hogy egymásba olvad hegy, völgy és határ. Tehát a hegyvölgy kettősségének teljes megszűnését a harmadik sor hozza el, ahol már ugyanaz a fenn és a len a versbéli én érzékelése számára. A negyedik sor azonban valami teljesen újat hoz a versben, perspektívát vált, az olvasó tekintetét a bércek körvonalához hasonló, de már ember alkotta magaslat tetejére vezeti, egy csarnok ívére, amelyen egy jelentéktelen teremtmény, egy bogár mászkál a vers szavaival szólva. Ugye a versben eddig két egyes szám első személyű állítmány volt, járok és látok. Tehát azt gondoltuk, mi olvasók, hogy itt egy emberről van szó, viszont az utolsó sor egy hasonlatot hoz, hogy mint csarnok ívén mászkáló bogár, így aztán hirtelen megjelenik egy új versbéli személy. Tehát a mászkáló bogár váratlan versbéli megjelenése árnyalja, sőt az ellentettjére fordítja a képet. A kezdetben népmesei hős, most már egy védtelen, kiszolgáltatott, aprócska kis létező. És akkor elérkezünk egy harmadik hagyományhoz, ugye a bibliai hagyomány, a népmesei hagyomány, és itt pedig irodalmi hagyományok jutnak eszünkbe rögtön. Kettőt említenék, két számomra egyértelmű és fontos utalást. Az egyik az, hogy 1922-ben jelent meg magyarul Franz Kafka Átváltozás című kisregénye, amelyben talán emlékeznek, hogy egy abszurd történet, egy váratlanul bogárra változott főhős küzdelmeivel szembesülünk, ahogyan megváltozik az érzékelése, ez ugye itt a versben is erről van szó, hogy egymásba olvad hegy és völgy és határ, és hogy ahogyan ez az intertextuális, ez az irodalmi párhuzam hasonlóságot mutat a versbéli én, a versbéli beszélő helyzetével. Másik ilyen előszövegnek tartom Babits Mihály Cigányos Siralomházban című versét, ez 1929-es, tehát ez is egy sokkal előbb keletkezett szöveg. Ez az Istenek halnak, az ember él című kötetben jelent meg, és ebből idézném az első verszak három sorát. Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, ahogyan az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Ugyanaz a bogár jelenik meg itt is, mint a vörös versben, aki a csarnok ívén mászkál. És ahogyan Babits versét úgy szoktuk értelmezni, hogy az alkotás metaforája, ez a bogár alkotása, szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogár megalkotása, megteremtése az Úr keze által. Így aztán ugyanez a kép, a bogár képe a vörös versben is a művészi alkotás és a teremtés fogalomkörét idézi föl.
Hallgassuk meg most a Pré-egzisztencia című verset Vörös Sándortól.
Vörös Sándor, Pré-egzisztencia. Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodornyi élted, és mit változtat rajtad a halál?
Ez a vers most egy másfajta ellentétet állít fel nekünk, amíg az Isten kezében, térben helyezte el az apró kis bogarat, ami emberi létünknek egy rendkívül érdekes és nagyon beszédes metaforája, itt most az időbeli öröklét, jelenlét, élet és halál temporális ellentéte jelenik meg.
Az előző vers értelmezésekor ott hagytuk abba, hogy egy teremtés, művészi alkotás metaforájaként értelmezhetjük ezt a bogárképet, és ezen a ponton kapcsolódik a másik vers is ide, a teremtés, az alkotás fogalom körén keresztül. Ennek a versnek a címe, hogy Pré-egzisztencia, szintén egy latin szókapcsolat, ahogyan a versciklus címe is, és ennek a jelentése körülbelül úgy adható vissza magyarul, hogy megelőző vagy előző előlétezés. Tehát már a címéből létértelmező versnek tűnik, ígérkezik ez a négy soros kis vers, és ahogyan a verset olvassuk, a szókincs, a vers szókincse rögtön igazolja is ezt az előfeltevésünket, hiszen a kulcsfogalmai, ahogy említetted, a lét, az élet és a halál szavak. Eszembe jutott itt Vörös Sándor Teljesség felé című prózai műve, amelyben az egyik kis szöveg így szól. Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet, mert amit gondoltál, megteremtetted. Ez a szöveghely és a vers mindkettő párhuzamba állítható, egyfelől Jeremiás próféta meghívásával, a Jeremiás próféta történetével, másfelől az első bibliai teremtés történettel, illetve János evangéliumának bevezető verseivel, melyek a világ teremtését Isten szavára megvalósuló eseményként írják le. Ugye kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és így tovább. Ez a vers, a Pré-egzisztencia, a lét és az élet ellentétére, illetve oppozíciójára, nyilván ez nem ellentétes fogalmak, hanem a kettősségére, a lét és az élet kettősségére épül, és a vers képrendszerében mindkét fogalomhoz egy-egy konkrét természeti kép kapcsolódik. A lét szóhoz, a lét fogalmához, ami az ember Istentől elgondolt léte, a vers szövegében a szikla képe kapcsolódik, amely a szilárdság, a mozdíthatatlanság és a változtathatatlanság jelképe. Ezt a jelentést erősíti az is, hogy a második sor végén az áll, ige áll, amely ugye statikusságot, egy helyben állást fejez ki. Ezzel szemben az ember véges földi életének metaforája a harmadik sorban a habfodor, habfodornyi életed, melyben együtt van jelen a víz hullámzó változékonysága, és a buborékok elillanó könnyedsége. Ezt a kettősséget tükrözi a vers felépítése is. Az első két sor kijelentő mondat, Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll. Ezzel ellentétben a harmadik és negyedik sor pedig két költői kérdés. A mondatok modalitása az, hogy az első egy kijelentő mondat, a második és harmadik mondat pedig egy-egy kérdőmondat, felerősíti a természeti képek hatását, mert a sziklát a kijelentő mondat még szilárdabbá, a habfodort a kérdő hangsúly még illékonyabbá teszi. Az időben végtelenül létező Isten ebben a versben embernek látszik, gondolkodik, és ezáltal teremt, az elméjében keletkezik a lét.
És itt az Isten mellett megjelenik egy megszólított. Tehát egyszerre beszélhetünk egy Isten képről, amit megfogalmaz Vörös Sándor, és megformálódik ebben a versben egy megszólított, aki az olvasó, aki mi vagyunk, a mindenkori ember. Mit gondolsz, milyen Isten képet mutat Vörös Sándor verse, illetve valójában ezek az utalások a megszólítottra milyen emberképet közvetítenek?
Úgy gondolom, hogy ezek a nagyon rövid versek, nagyon sűrű, nagyon jól megszerkesztett, nagyon szorosan szerkesztett szövegek. És ezt mutatja az a tény is, hogy ebben a pici versben, ebben a négy soros versben minden sorban van egy-egy utalás, egy-egy kiemelés a megszólítottra. Az első és a harmadik sor végén rímként, tehát ugye rím pozícióban az azt jelenti, hogy egy nagyon fontos helyzetben a versben a téged és az élted szó, az egyik ugye egy személyes név, más tárgyesete, a másik pedig élted, az pedig egy birtokos személyjeles alak, ugye az életed szónak egy picit változtatott alakja. Tehát itt rím pozícióban, hangzásukat tekintve is hangsúlyosan áll ez a két szó. A második és negyedik sorban pedig sor középben, tehát belső helyzetben a léted és a rajtad szavak. Hogyha jól megnézzük, ugye az élted és a léted, nyilván azok szinonímák, a téged, a rajtad, azok is mind a kettő egy-egy személyes névmásból kialakult, tehát a te személyes névmást rejtő szavak. Ez a nyelvi megoldás, mégpedig, hogy minden sorban ott van a te megszólított, azt teszi lehetővé, hogy a befogadó, a hallgató, az olvasó személyes érintettséget éljen meg a vers olvasása közben. Tehát hat rá, saját magát érzi megszólítva ezek által, ezen nagyon hangsúlyos megszólítások által. És úgy gondolom, hogy mindkét vers nagyon harmonikus megformáltságú, kijelentésekben, kérdő mondatokban gazdag, és ezáltal párbeszédbe lép velünk olvasókkal, befogadókkal, hallgatókkal. A címekben is állításokat fogalmaz meg, hiszen mind az Isten kezében, mint a pré-egzisztencia, vagyis előlétezés, vagy megelőző létezés, ezekben is állításokat, illetve megnyugtató válaszokat ad nekünk a mi saját Isten hitünkkel, a mi saját egzisztenciánkkal kapcsolatban, hiszen ha csak a két címet nézem, hogy Isten kezében vagyunk, és hogy ő már megelőzően is gondolt ránk, mielőtt a mi létünk keletkezett, akkor azt mondhatjuk, hogy megnyugtató válaszokat adnak ezek a versek a mi létünk nagy kérdéseire, és emellett pedig hitet tesznek a személyes gondviselő Isten létezése mellett. Számomra ezt jelenti ez a két vers.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Esbéres Bernadettet és Dobri Imrét hallották. Mai adásunkban két Vörös Sándor versről, az Isten kezében című és a pré-egzisztencia című négy sorosokról beszélgettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.